A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet.
Amen.
Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek azt az igéjét, ami a Jakab levelének második részéből, a 14. verstől a 26. versig hangzik felénk. Tehát a Jakab levele második részének a 14. versétől szóló igéket hallgassuk meg.
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsen? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül annak? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületet, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy itt is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hitted, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is ezt hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megül? Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteivel lett teljessé az hitet. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igazán fogadta el őt, és Isten barátjának nevezhetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán az hit által. Ugyanígy a parázna Ráhab is nem cselekedetekből igazolta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.
Hajtjuk meg a fejünket,
imádkozzunk.
Szent vagy Urunk, és szent ez a nap is, amelyen újra egyre tisztelt nagy erdei gyülekezetedet. Hálát adunk neked azért, hogy beengedsz minket ma is ebbe a szentségbe. Engedett, hogy közösen ünnepeljük vasárnapot, a feltámadott Jézus Krisztus napját. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg minket ma azzal az ajándékoddal, hogy újra igét adsz nekünk, hogy újra üzensz nekünk a te szolgáid által. Így kérünk téged, hogy áld meg az ide hirdetőjét, áld meg ezt az alkalmat, és a gyülekezeti napok minden alkalmát is, azt, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk a hitben, hogy erősödjünk, az, hogy élő hitünk legyen, ne olyan, amely cselekedetek nélküli, ne olyan, amely halott. Taníts minket, Urunk, nevelj minket ígéd által. Amen.
Készüljünk, testvéreim, az igehirdetés hallgatására, és énekeljük a 225. dicséretünk 4., 5. és 6. versét. A 225. dicséretünk 4., 5. és 6. versét énekeljük, tehát így kezdődik a 4. vers, felséges Isten, te néked könyörgünk. kedves testvéreim, Istennek azt az igét, amelynek alapján ma az üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele első részéből hallgassuk meg, az 5. versből. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele első részének az 5. versében ezt találjuk megírva. Etembe jutott a benned élő képmutatás nélkül való hit, amely először nagyanyádban, Loiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Kedves testvéreim, Pál Timóteushoz intézett biztató és kedves sorai két ponton is kapcsolódnak a reformáció eseményéhez és felismeréseihez. Amikor Pál fiatal szolgatásáért könyörög, imádsága közben eszébe jut Timóteus hite. Méghozzá hitének tisztasága képmutatás nélkül való volta. És tudjuk azt, hogy a reformáció egyik oka éppen az volt, hogy Luther Mártonnak elege lett abból a képmutatással teli, álságos, hátsó gondolatoktól tűzdelt egyházi életből, amit akkor tapasztalt. Úgy a lelkészek, a szerzetesek, papok részéről, mint a laikusok részéről. És úgy gondolta Luther, hogy tarthatatlan ez, és nagyon idegen a Biblia világától. Mert annyira elterjedt az a szemléletmód, hogy mi az Istennel üzleti kapcsolatban vagyunk. Hogy minden tettünk mögött, hátsó gondolatként ott kell éreznünk, hogy ezért most már Istennél valamit elértünk. Valamiért megfizettünk, és most már az Isten következik. Hogy ez megfertőzte az egész egyházi életet. Isten népe méltatlanná vált, éppen a képmutatással teli hite miatt arra, hogy Isten népének neveztessék. A másik kapcsolódási pont pedig az, hogy Luther Márton azért fordította le, vagy azért írta meg a Kiskátét, és azért készített, szerkesztette gyermekbibliát, mert abból indult ki, hogy a családoknak, szülőknek nagyon nagy felelősségük van a gyermekük hitben való növekedése tekintetében. Nem lehetett egészen szerzetesekre és papokra bízni, hogy ők vezessék be az Isten titkaiba az ifjú nemzedéket, hanem a családoknak, a szülőknek kell megtenni ezt. A szülőknek és nagyszülőknek kell példamutató hittel előjárni, és egyengetni a gyermekeik, unokáik útját az Isten felé. Timóteus képmutatás nélküli hitéről eszébe jut Pálnak az, hogy már az ő anyjában és nagyanyjában is ugyanez a hit volt meg, és ezt a hitet élték a gyermek Timóteus elé. Ez mindjárt maga után van egy nagyon fontos kérdés. Azt nevezetesen, hogy vajon tovább adható-e a hit? Van-e olyan felelősségünk a gyermekeinkkel, meg az unokáinkkal, vagy akár idegenekkel kapcsolatban is, hogy a hitünket átadjuk nekik? Az nem kérdés, hogy a hitünk tartalmáról újra és újra vallást kell tennünk az emberek előtt. Erre Jézus is felszólít, de az apostoli levelekben is számos helyen találunk erre figyelmeztetést. A Péter első levelében például így hangzik az ige, hogy legyetek készek mindenkor mindenkinek számot adni, aki számadást kér tőletek a bennetek levő reménységről. Igen, nekünk számot kell adnunk a hitünk tartalmáról azoknak, akik még nem ismerik ezeket a tartalmakat, az Istentől jövő üzeneteket. Ez tehát nem kérdés a számunkra. De tovább adható-e valami a hitünk tartalmán túl az elkötelezettségünkből, az Isten iránti hűségünkből, abból, amint megéljük a hitünket, az érzelmi kötődésünk az Istenhez valahogy tovább adható-e más emberek számára, akár a legközelebbiek, a gyermekeink és unokáink számára. Erre már azt szokták mondani, és joggal, hogy az Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Azaz csak azért, mert vallásosan neveltek, mert a szüleim fontosnak tartották, hogy megismerjem már gyerekkoromban a bibliai történeteket, aztán később az Isten nagy igazságai, amelyek a hitünk alapigazságai is egyben. Aztán rászoktattak arra, hogy ne legyen vasárnap istentisztelet nélkül az életemben, vagy akár még a napi bibliaolvasásra is megtanítottak és rávezettek. Ettől vajon én már Isten gyermeke lettem? Azt gondolom, hogy nem. Szükség van a belső igent mondásra. Szükség van arra, hogy belülről is elköteleződjem, és ne csak a külső hatások nyomán éljem a keresztény életemet így vagy úgy, de belső indítatás és meggyőződés nélkül. Szükségem van szívbéli bizalomra Isten iránt, belülről jövő, egész életemet, egész lényemet meghatározó meggyőződésre ahhoz, hogy hiteles keresztény életem legyen itt a világban. Ez hozzájárulhat-e valamivel valakinek a bizonyságtétele? Ez a belső meggyőződéshez hozzájárulhatunk-e mi, akik mások hitét szeretnénk erősíteni, támogatni? Valójában nem. Ez végső soron mindenkinek a személyes ügye az Istennel. Mi az, amit mégis tehetünk? Az testvéreim az, hogy megkönnyíthetjük ennek az elköteleződésnek a folyamatát azzal, hogy a mi hitünk képmutatás nélkül való. Az, hogy ilyen hitet élünk a gyermekeink és unokáink, vagy más ismerőseink elé. Mitől képmutatás nélküli valakinek a hite? Nézzük meg még ezt is rövidebben. És mitől válhat ilyenni a mi hitünk is? Először is attól ilyen egy hit, hogyha kívül és belül ugyanazt mutatja. Nincs különbség a külső felszíne és a belső tartalma között. Abban a gyülekezetben, amelyben sokáig szolgáltam, volt egy olyan urasztalai terítő, aminek szinte nem lehetett megkülönböztetni a színét és a fonákját. Az, aki a hímzéseket ráhímezte a terítőre, annyira gondosan járt el, hogy minden szálat eltüntetett. A terítő hátoldalán sem látott meg, hogy ott vannak a szálak elvarva. És mindig, amikor vége volt az úrvacsora kiosztásának, vissza kellett helyezni a terítőt, bajba voltam, hogy melyik vajon a színe és melyik a fonákja. Míg aztán az asszonyok megtanítottak rá, hogy a szélét kell megnézni, és amerre a hajtás van, arról el lehet dönteni, hogy melyik a színe és melyik a fonákja. Most valami ilyesmi az, amit képmutatás nélküli hitnek lehet nevezni. Hogy nincs különbség a színe és a fonákja között. Isten ezt várja tőlünk, hogy ilyen legyen a hitünk. Amit vall a szánk, azt mutassák a cselekedeteink is. Amit gondolunk, azt fejezzék ki a mondataink is. Amiről meg vagyunk győződve, azt tükröződjék az életünk mindennapjaiban, és azt képviseljük mások felé is. Isten egyszer nagyon kíméletlenül leleplezte Izrael népe életében azt a kettősséget, amely abban mutatkozik, hogy más van kívül és más belül. Ézsaiás prófétán keresztül üzente egyszer a népének, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Mást mutat, és más van belül az életében. Kit csapunk be ilyenkor? Isten ugyan nem, mert ő pontosan látja, hogy kik vagyunk. Őt nem tudjuk megtéveszteni. Magunkat se tudjuk igazán becsapni, mert némely őszinte pillanatában az életünknek csak érezzük azt, hogy nincs harmóniában a belső emberem, a belső meggyőződésem és az, amit kívülről látnak az emberek az életemet. Kit csaphatunk hát be? Egyedül a kívülállókat. Egyedül a környezetünket. Azonban, ha egyszer lelepleződik az, hogy mi képmutatók vagyunk, akkor elveszti a hitelét az egész kereszténységünk. A zsidókhoz írt levélben még keményebben szól az ige, amikor azt mondja, hogy miattatok károboltadik az Isten neve a pogányok között. El kell gondolkoznunk tehát ezen, hogy milyen súlyos következménye lehet annak, hogyha a hitünk felszíne és a belső oldala nincs egymással összhangban. Legyen őszinte tehát a hitünk. Azt mutassuk kifelé, ami bennünk van. És ha valami nincs meg belül, amit egyébként református keresztény emberként vallunk, vagy az igéből megismertünk, akkor kérjük Istent, hogy győzzön meg bennünket belül is, hogy így kerüljön aztán összhangba a felszín és a lelkünk mélye. Igen, vannak igék, vannak hittételek, vannak olyan énekszövegek a gyülekezeti énekeink között, amelyekre nem tudunk egész szívvel igent mondani. Ne hazudjuk azt, hogy de én hiszem, én mégis egyetértek ezzel, én vallom azt, amit itt találok megírva, hanem merjük vállalni, hogy nekünk itt még gondjaink vannak, és keressük a világosságot. Van olyan ugyanis, hogy most még nem érted, de később megérted. Ahogy Jézus mondja Péter apostolnak nagypéntek után. És valóban tapasztaljuk azt, hogy olyan igék, olyan isteni igazságok, amelyek talán évtizedekig homályban voltak előttünk, amelyekkel kapcsolatban mindig egy kis problémánk volt, mert nem tudtunk teljes szívvel igent mondani rájuk. Egyszer csak kivilágosodnak. Egyszer csak teljesen érthetővé válnak, sőt olyan jelentőséget kapnak, hogy az életünk meghatározóivá lesznek. Igen, Isten ad igazságot, világosságot annak, aki világosságban szeretne járni, és az ő igazságát szeretné követni. Másodszor a képmutatás nélküli hit nem mutatja magát nagyobbnak, de kisebbnek sem, mint amekkora valójában. Nekem példaképpen az az apa, aki amikor Jézus a gyermekének a gyógyulásával kapcsolatban a hitére kérdez rá, nagyon szerényen ezt feleli, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Lehet, hogy szimpatikusabb lenne a számunkra az, hogyha ő ott nagyon nagy bátorsággal és határozottsággal azt mondja, hogy igen, hiszek, és tudom azt, hogy te mindent megtehetsz, és meg is fogsz tenni. Nem mert ilyen erős lenni. Nem mert más mutatni a hitéből, mint ami valójában megvan benne. Ezért azt mondta, hogy légy segítségül közben az én hitetlenségemben. Isten nem várja tőlünk, hogy erős hitűek legyünk minden, vagy erős hitűeknek látszunk minden helyzetben. De azt várja, hogy nagyon őszinték legyünk minden helyzetben. És akkor tudja erősíteni a hitünket. Akkor eljut hozzánk az az üzenet, ami Pálhoz is eljutott, amikor a gyengeségéről panaszkodott és Isten segítségét kérte, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut el a céljához. És azt is tudjuk, hogy amikor Péternek hősködik, és azt mondja, hogyha mindnyájan megbotránkoznak, és te benned, én meg nem botránkozom, akkor Jézus csendesen csak azt mondja neki, hogy mielőtt a kakas hajnalban megszólal, háromszor megtagadsz engem. Talán a hősködésnél még jobban kísért bennünket az ellenkező oldal. Nevezetesen az, hogy kisebbnek, gyengébbnek érezzük a hitünket, és mutatjuk a hitünket, mint amekkora. Szabódunk, amikor valaki megkér bennünket, hogy tartsunk egy gyerek alkalmat, egy ifjúsági alkalmat, vagy akár egy gyülekezeti bibliaórát, hogy vigyünk valakinek igét, akinek nagyon nagy szüksége lenne betegségében, vagy kórházi ágyon, egy biztató szóra, akkor azt mondjuk, hogy ez mi nem értünk, nem vagyunk teológiailag képzettek, nem ismerjük annyira a Szentírást, még nem tartunk ott a hitben. A régiek között is voltak ilyenek, tudjuk nagyon jól. Én nehéz beszédű vagyok, mondta Mózes, amikor Isten el akarta küldeni a fáraóhoz. Ézsaiás azzal védekezett, hogy én tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hogy tudnék én igaz beszédet hirdetni, mikor megfertőződött az életem? Jeremiás meg a fiatalságára hivatkozik, amikor Isten küldeni akarja a szolgálatra. De azt is tudjuk, testvéreim, hogy végül mindannyian elmentek. Mindannyian vállalták azt, amit Isten rájuk bizott. Mert honnan tudhatnánk mi azt, hogy éppen nem a szolgálat által akarja erősíteni Isten a hitünket. És ha nem vállaljuk a szolgálatot, úgy az erőtelenségünk tudatában, ahogyan vagyunk, akkor megfosztjuk Isten attól a lehetőségtől, hogy megerősítessen bennünket. A szolgálat közben ugyanis mindig növekszik a hit. A szolgálat az a hit számára olyan, mint a növénynek a napsütés, meg a friss víz, vagy éppen a társzó, amit kap, hogy növekedhessen. Persze átéljük azt, hogy nagyon rászorulunk ilyenkor az Istenre. És baj az? Egyáltalán nem baj. Sőt, aki már átélte életében néhányszor, hogy milyen rászorulni nagyon az Istenre, az tudja, hogy miként nyílnak meg csodálatosan Isten áldásának a kapui, ajtajai, ablakai, és áradhat az életünkbe. Az az erősítő áldás, ami csak Istentől jön, és nem magunktól való. Azért tette meg a hit lényegét, aki ráébredt Jézus szavainak az igazára, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedettek. A hit valójában az Istenre szorultságunk tudata, amely folyamatosan megvan bennünk, hogy ő nélküle semmit sem cselekedett, nem csak nem szolgálhatok, de egyáltalán nem tehetek semmit, aminek valami értelme lenne, vagy amit tetek nélküle, az semmit sem ér, az valójában semmi. Amit viszont vele teszek, amit vele kezdek el, abban megtapasztalom azt, hogy nincsen lehetetlen. Embereknél ugyan van, embereknél lehetetlen, de nem lehetetlen az Istennél, ahogyan az igéből is tanuljuk. És végül szólnunk kell még arról, hogy a képmutatás nélküli hit, az őszinte hit fertőz. Meggyőz másokat. Meggyőződésre segít. Ez az egyetlen olyan hit, testvéreim, amelyről elmondhatjuk, hogy továbbadható. De nem szándékosan, nem tervezetten, meg nem is parancstóra, hanem csak úgy magától adódik tovább ez a hit. Tehát igaz az, hogy mi nem tudunk hitet adni senkinek. Még a képmutatás nélkül való hit sem adható át szándékolt módon. De valahogy átjut a másik ember életébe. Ráragad, megfertőzi a másikat. Rossz a példa nyilván, vagy a hasonlat, mert a fertőző betegség az valami rosszat jelent, de valahogy hasonló módon történik az is, hogy a képmutatás nélküli őszinte hit az valahogy észrevétlenül egyszer csak megjelenik a másik ember életén. Vonzóvá válik a másik ember számára. Lehet, hogy Timóteus nem is volt tudatában annak, hogy az ő hitre jutásában milyen nagy szerepe volt az ő nagyanyjának és anyjának a anyjától való képmutatás nélküli hit. De nem is csak úgy általában az ő hitük, hanem ez a fajta hitük, a képmutatás nélkül megvallott és megélt hit. Az ilyen hit nem marad nyom nélkül a környezetünkben élőkre, élők életében, családtagjainkban, ismerőseinkben. És minél közelebb áll valaki hozzánk, testvéreim, annál nehezebb megjátszanunk magunkat előtte. A képmutató hit lelepleződik, legalábbis azoknak a szem előtt, akik látják a hétköznapi életünket is mindenképpen. Otthon előbb-utóbb kimutatjuk a fogunk fehérjét, ahogy szokták mondani. Ott kiderül, hogy miként viselkedünk, ha idegesek vagyunk. Ott meglátszik azt, hogy hogyan beszélünk másokról a hátuk mögött. Mennyire vannak meg természetesen bennünk azok a dolgok, amelyeket egyébként igyekszünk megmutatni, mint tulajdonságokat más embereknek. Mennyire tartjuk magunkat gyakorlatban azokhoz az igazságokhoz, amelyekről egyébként elméletben, az értelmünkkel újra és újra vallást teszünk. És testvéreim, sokszor be kell látnunk, és meg is kell vallanunk azt, hogy így vagy úgy tartanánk helyesnek, de mi magunk sem tudjuk teljesíteni. Ez a bűnbánatra való készség hozzátartozik a képmutatás nélküli hithez. Isten nem hibátlanságot kér ugyanis tőlünk, hanem őszinteséget kér tőlünk. És aki megvallotta esendőségét, az már megtette az első lépést a fogyatékosságának a kiküszöbölésére. Aki meg letagadja a fogyatékosságait, csak azért, hogy tökéletesnek látszik az élete, az konzerválja egyúttal ezeket a fogyatékosságokat. A legjobb tanítóink az őszinteségre azok, akik közelről látnak bennünket, közelről látják az életünket. Ha elfogadjuk őket ebben tanítónknak, olyanoknak, akik tükröt tartanak elénk, és bűnbánatra, őszinte hitre segítenek bennünket, akkor fognak ők is majd tanulni tőlünk hitet, alázatot, bizalmat és engedelmességet Isten iránt. De ki ismer bennünket a legközelebbről, ez maga Isten. Ő előtte aztán teljesen nyitva áll az életünk. Ő ismer bennünket leginkább. Ezért, ha ő akar tanítani, azt fogadjuk el. Fogadjuk el készséges szívvel, hogy aztán mi is tanítani tudjunk másokat. Ő pedig arra akar tanítani bennünket ma is, hogy legyen a hitünk olyan, mint Loizé volt, vagy Eunikéjé, vagy Timóteusé. Legyen képmutatás nélkül való a hitünk. Amen. Feleljünk Isten igéjére a 225. dicséretünk 7. és 8. versének az éneklésével. A 225. dicséretünk két utolsó versét énekeljük, így kezdődik a 7. vers, adj igaz hitet a te szent fiadban. Mindenható Istenünk, önvizsgálatra indít bennünket a Te ígéd. Köszönjük, hogy belevilágítottál a lelkünkben be, és megmutattad, hogy van-e bennünk valami hamisság, hogy igazak-e egészen az útaink, hogy őszintén állunk-e a Te színed előtt, és hamisság nélkül képviseljük-e a Te ügyedet itt ebben a világban. És látjuk, Urunk, hogy vannak összeegyeztetetlenségek az életünkben, mert valamit tudunk és nem tudjuk élni. Valaminek az igazságáról világos gondolataink vannak, mert Te tanítottál meg bennünket, és ugyanakkor nem tudjuk cselekedni azokat az igazságokat, amelyekről tudjuk, hogy tőled valók. Urunk, könyörülj a mi erőtlenségeinken, és mutasd meg azt, hogy Te belül is át tudsz formálni bennünket egészen, és olyanná tudsz tenni, hogy miattunk ne káromoltassék a Te neved a pogányok között, olyanná tudsz tenni, akiknek a hite, élete mások számára is példaadó, példaértékű. Magunk nem tudjuk önmagunkat ilyenné tenni, hogyha próbálkoznánk is ezzel, akkor csak nagyobb lenne a képmutatásunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és adj nekünk tiszta szívet, Te teremts bennünk egészen tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. És kérünk, hogy látogass meg lelkeddel azokat, akiknek az életük valamely eseménye miatt ingadozott, gyengült meg a hitük, és nem látják világosan a te kegyelmes kezedet, a gyász összetörettségében, a szomorúságban, a fájdalom között. Kérünk, hogy látogass meg őket erősítő, bátorító lelkeddel. Adj vigasztalást, adj világos látást, amely nem csak a földiekre néz, hanem a mennyeiekre is. Nyitd meg a szemüket az odafelvalókra, arra, ami nálad van, és a te bölcs döntéseidet értesd meg velük. És mindannyiunknak szükségünk van erre a vigasztalásra, hiszen mindnyájunk élete halállal beárnyékolt élet. Adj olyan látó szemeket, halló füleket és értő szívet, hogy pontosan lássuk, hogy mi a te akaratod velünk itt a földi életben, és mi a terved a létünkkel a földi élet utána nézve. És hadd dicsőítsük a te nevedet azért a végtelen szeretetért, amely soha el nem múlik. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.